Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön az Eke énekes könyvből énekelünk, a 429-es éneket énekeljük. Isten tiszteletünk kezdetén 429-es éneket. Eke énekes könyvből és 429-es ének. Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 246-os számú éneket énekeljük liturgia énekként, 246-os ének az Eke énekes könyvből.
Könyörülj rajta, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a Te nevedet örökké, mert nagy a Te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból.
Jézus, neved oly csodálatos, Jézus. Kívánatos Jézus, néked mondok éneket, Te vagy ékes mindenek felett.
Ahogyan az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színnel gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Kegyelmedért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nádszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmat éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Jézus, Sáron legszebb rózsája, Jézus, a völgynek legszebb virága, szívem hódoljon neked, Te vagy ékes mindenek felett.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Jézus, eljövendő nagy király, Jézus, aki minden szentje vár, Jézus, tiéd minden tisztelet, Te vagy ékes mindenek fel.
Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet Istenünk igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendel, Az igét az Efezusbeliekhez írott levélből olvasom, annak harmadik fejezetéből, a 13-tól a 21. versekig. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtunk térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten útján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 397-es számú énekünk eléneklésével. 397-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 7. fejezetében, a 11. verstől a 17-ig a következőképpen. Isten igéjét Lukács evangéliumának 7. fejezetéből olvasom, a 11. verstől. Így szól Isten igéje. Ezután elment egy nagy nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat. Dicsőítették az Istent és ezt mondták: nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Amen. Ez Isten igéje. Köszönöm. Kedves testvéreim, a megtérés definícióját sokan próbálták már meghatározni, vagy egy képpel elénk állítani, és attól függően, hogy ki milyen lelki háttérből érkezik, ki milyen megtapasztalásokon ment keresztül, próbálta saját maga módja szerint ezt elmondani. Van az úgynevezett kálmáni nyelv, ami egy belső körnek a nyelve, a hívőknek a nyelve, akik már úgy félszóból is értik egymást, és éppen Kántor Lajos volt az, aki 20 évvel ezelőtt körülbelül mondta nekem egy bibliórán, hogy de hát mondd már el nekem, hogy mit jelent az, hogy leteszem a bűnöm a kereszt alá. Mert a megtérés egy ilyen belső kör megfogalmazása szerint az, hogy a bűneimet, a bűnömet leteszem Jézus Krisztus keresztje alá. És ezt a belső kör érti is, azok, akik a kánaáni nyelvet beszélik, azok tudják, hogy miről van szó, viszont aki kívülről érkezik, az nyilván nem feltétlenül ért belőle sokat. Egy másik formája a megtérésnek, a másik megfogalmazása a megtérésnek, az egy katonának a szájából eredt. A katona azt mondta, hogy a megtérés annyi, hogy miközben menetel az ember Istentől elfelé, egyszer csak elhangzik, hogy menet állj, hátra arc, indulj. Ezt így fogalmazta meg a maga katona valójából, hogy az ember elfelé menetel Istentől, egyszer csak kap egy parancsot, hogy állj, fordulj meg, és aztán induljál el visszafelé. Ez az ember a maga módján fogalmazta meg, és nyilván, aki nem feltétlenül ilyen katonás, aki nem érti azt, hogy amikor az, hogy menet állj, akkor nincs hezitál, hát én még egy kicsit megyek, vagy majd kicsit később állok meg, hanem akkor püf, lecsapódik a lába az ember, és akkor megáll, nincs tovább. Aki nem katona, nyilván ezt vagyok, nem volt katona, nem érti ezt. De a lényeget mindig megfogalmazták ezek a leírások, csak attól függ, hogy az embernek a szíve mennyire van előkészítve erre. És valóban, ha az Isten elkészíti az alkalmat, elkészíti az embernek a szívét, akkor egy töredékes félmondat is elég ahhoz, hogy mindezeket a dolgokat, amit az imént mondtam, különböző szemszögből megvizsgál, az ember megértse. Az ember szívében világos legyen, hogy mit jelent az, hogy az Isten tőle elfele halad az életem, Isten nem fontos számomra, és egyszer csak az Isten belenyúl az életembe, és aztán valami olyasmi történik velem, ami mindazt, ami eddig rendezetlen volt, azt helyre teszi. De hogyha nem készíti az Isten az alkalmat, hogyha az Isten nem készít el az embernek a szívét, akkor lehet egy tudományos igényű előadás is, az sem fogja az emberrel megértetni, mert hogy ez nem az agynak a tevékenysége, hanem a szívnek a tevékenysége. Hiába fogalmazza meg, hiába írja le, hiába mondja el színesen az embernek valaki, ha az Isten nem nyitotta meg a szívét, akkor lehet bármilyen alapos és tudományos alapossággal elkészített előadás akkor sem fogja megérteni. Hát igényben pedig erre látunk egy nagyszerű példát, hogy miképpen érteti meg az Isten velünk a megtérésnek a lényegét. Persze, hogyha ezt az igét olvassuk, akkor mindenki számára az a csoda áll elő, hogy
Íme ott volt egy halott ifjú, és az a halott ifjú feltámad. És a feltámadásnak a csodája az, ami az emberek gondolatát rögtön a nagy ifjú történetével kapcsolatban megfogja. A halottból íme élő lett. És ezen a csodán, aztán aki olyan kapcsolatban van az Istennel, az elkezdi dicsőíteni az Istennek a nevét, aki pedig nincs kapcsolatban is, az meg megbotránkozik ezen a csodán. Ilyenek az Istennek a csodái. Vagy megbotránkozik rajta az ember, vagy dicsőíti az Istennek a nevét. Ilyen a kereszt is. A kereszt az megbotránkozás sokak számára, mások számára pedig az életük. És ezért dicsőítik, magasztalják az Istennek a nevét. Tehát ebben a történetben, a nagy ifjú történetében megláthatjuk a megtérésnek a lényegét. Persze nem az ifjúnak az életén keresztül, nem ennek a fiúnak a halála és feltámadása kapcsán, hanem inkább azon keresztül, hogy miképpen, hogy mit él át ez az asszony, a nagy ifjúnak az anyja. Mert persze az sem hitvány dolog, hogyha azt tudjuk Jézus Krisztus, hogy ő a halál és az életnek az ura. Tehát ő uralkodik az élőn és a halotton. Ha valaki meghalt, számára az nem érdekes, hogy föl tudja támasztani. Ő az élet és a halál ura. De az Isten igény most nem erre szeretné irányítani a figyelmünket, hanem arra az özvegy asszonyra, aki átéli a fiának az elvesztését. Tehát ebben az igényben azt látjuk, hogy egy asszony elveszíti az egzisztenciáját, ez az asszony teljesen összetöretett állapotban kerül oda Jézus Krisztus elé. Tehát ez az édesanyja, ennek az édesanyjának az állapotának a leírása adja elénk, hogy Isten miképpen gondolkodik a megtérésről. Tehát a koremberének nem kellett különösebben magyarázni, hogy mit jelent az, hogy valaki megözvegyül. Manapság sem könnyű az özvegy asszonyok élete, és most éppen két temetés is volt a gyülekezetünkben a héten, és az özvegység, vagy valakinek az elengedése, az nagyon elevenen van most itt a gyülekezet nagy része előtt. De akkori özvegyasszonynak az élete másabb volt, mint a mai özvegyasszonyoknak az élete. Aki akkor elveszítette a férjét, akkor ő az egzisztenciáját veszítette. Mert a nő, az asszony, az a férjéhez, a férfihez viszonyítva volt értelmezhető. Az asszony önmagában nem volt értelmezhető. Amikor azt olvassuk az igében, hogy megvendégelt Jézus Krisztus 5000 embert, akkor 5000 férfiról beszél, és a hozzátartozó asszonyokról, meg gyerekekről. Lehet, hogy volt ott 150 000 ember. Ki tudja, mennyi volt. De ott 5000 volt a férfiak száma. Hány asszony tartozott hozzájuk? Hány gyerek tartozott hozzájuk? Az arról nem beszél az ige. A férfiakról beszél. És valóban abban a társadalomban mindenki tudta, hogy ha valaki özvegyen marad, akkor az egzisztenciája remeg meg. A léte remeg meg. Most sem könnyű elviselni egy férjnek az elvesztését. De abban az időben halálra volt egyenlő. És ennek az asszonynak, mikor elment a férje, még mindig maradt egy reménysége. Mert volt egy fia. Volt egy fia, az egyetlen kapaszkodója ebben a világban, hogy bár a férje meghalt, bár elment a családból az, aki fenntartó volt, aki bennünket védett, akihez kapcsolódva a mi létezésünk értelmet nyert, na de ott van a fiam. Ott van az a fiú, aki az egyetlen reménysége. És meghalt. Az egyetlen fia. Ebben az igében ki van emelve, hogy egyetlen fia. Nem volt neki több. És ennek a nőnek az egzisztencia, ennek az asszonynak a léte remegett meg akkor, amikor a férje helyére lépő fiú is meghalt. Ez az asszony megtapasztalta, hogy nincs mibe kapaszkodnia. Ez az asszony megtapasztalta, hogy az élete alap nélküli. És kíséri ki a városon kívülre a fiát a koporsóban. És nagy sokaság követi. Lehet, hogy sokan szánakoztak rajta, lehet, hogy sokan oda mentek és együtt sírtak vele, de az asszony tudta, hogy az élete, az életének az alapja remegett meg. Az utolsó reménye is elveszett. Nos, hát ez a megtérésnek az előszobája. Nagyon hosszú út vezethet egy-egy embernek odáig, amíg rádöbben arra, hogy az élete alapvetően Isten nélkül semmit nem ér. Nincs mibe kapaszkodjon. Van, akinek nagyon hosszú út vezet odáig, hogy eljusson a megtérésnek az előszabályáig. Van, aki nagyon nagy sok hatásokkal, nagyon sok nyomorúságon keresztül érti meg és érzi meg, hogy Isten nélkül az élete semmit nem ér. Mások és sokszor tapasztalunk ilyet is, éli az életét, és egyszer csak földerül néki, hogy az Isten valóság, hogy az Isten engem szeret, hogy az Isten értem adta az egyszülött fiát, és az ő benne való örök létet nekem ajándékozza, és átadja az életét Krisztusnak. Mindenféle sok hatás nélkül. Nincs benne fájdalom, nincs benne szenvedés. Csak az, amikor átéli, hogy Isten nélkül éltem eddig, de Isten fölragyogtatta nekem a megoldást. Másoknak viszont nagyon hosszú út. Amíg rádöbben, hogy minden kapaszkodó, amiben kapaszkodik, az bizonytalan. És amikor megtapasztalja, hogy egyetlen egy kapaszkodóm sincs ebben a világban, ami megtartaná az életemet, eljuthat odáig, hogy föladja és azt mondja, hogy segíts Istenem. De sajnos nagyon sokszor látjuk ezt, és sokan beszámolnak erről, hogy újra visszavesznek egy-egy ilyen bizonytalan kapaszkodót emberek az életükben. Amikor már úgy elengedett mindent, amikor már úgy készül átadni az életét Isten, még jön egy kapaszkodó hirtelen. És akkor belekapaszkodik, és megint ott az előszoba előtti hosszú úton vándorol, amíg aztán eljut oda, hogy mindez valóban megtörtént az életében. Sokan úgy számolnak be erről, hogy nekem egy hosszú folyamat volt a megtérésem, és nem volt egy beazonosítható pillanat, amikor én találkoztam Krisztusra és átadtam az életemet. És mindig összekeverik a kettőt, a megtérést és a megtéréshez vezető hosszú utat. Mert valóban a hosszú út az sok állomással bír, sok állomás lehet benne. Lehet benne éppen egy temetés is. És amikor a temetési Isten tiszteleten megállunk Isten előtt, benne mindig ez van. Hogy Isten most bennünket megállított a koporsó mellett. Mindannyiunkat. Lelkészt, gyászolót, barátot, szomszédot, ismerőst megállított egy pillanatra. Megállított azért, hogy gondold végig az élet és a halál kérdését. Te hol állsz? Mi a te kapaszkodód? Nem tudjuk, hogy ki lesz a következő, aki ott lesz majd a koporsóban. Lehet, hogy én. Lehet, hogy te. Nem sorba megyünk el, mint ahogy jöttünk. Az élet és a halál kérdésével tisztában vagy-e? Az Isten szeretne bennünket úgy világos, megvilágosítani e tekintetben. Ő szeretné, hogyha bár hosszú folyamat is a megtérés előszobájába érkezés, de legyen benne az a pillanat, hogy megállít az Isten, és világos lesz számomra, hogy önmagamban semmi vagyok. Önmagamban nem tudom megélni ezt a földi életet, és az örökké valóság meg nagyon messze van tőlem. De ez a nagyné asszony, ennek a nagyné asszonynak az életében láthatjuk, hogy a teljes kiszolgáltatottságban Jézus elé kerül ez az asszony. És valóban, amikor az Isten megállít bennünket egy stop táblánál, akkor mindig Isten elé előtt állunk. Mindig Jézus Krisztus elé kerül az életünk. És látjuk ennek a nagyné asszonynak az életében is, hogy amit elveszített, elveszített a férjét, az ő életének reménységét, elveszítette az egyetlen fiát, aki a férje helyére léphetett volna. Ebben a teljes elveszettségben találkozik Jézussal, és mindent visszakap. Visszakapja az élete reménységét. Hát ez a történet arról szól, hogy mindenem elveszett, de találkozok Jézus Krisztussal, és ő mindent visszaad. Ez a megtérés és az újjászületés. Amikor minden elveszett, és ezzel tisztában vagyok, de találkozok Jézus Krisztussal, és Jézus Krisztus rehabilitálja az életemet, visszaadja azt, ami teljes mértékben elveszett előtte. Ilyen a megtérés tehát. Az Úr egyszer csak cselekszik az életemben. És minden, ami elveszettnek tűnt, az ember megkapja. És itt egy nagyon fontos kérdés áll megint elénk, hogy a megtérés az ember cselekedete-e, vagy az Istené. Hát ebben a történetben is látjuk, hogy az asszony halad az élete útján, a kétségbeesésében, megy ki temetni a fiát, és egyszer csak találkozik Jézus Krisztussal. Nem tudjuk a történetből, hogy ismerte egyáltalán Jézus Krisztust. Nem tűnik ki a történetből. Lehet, hogy nem is ismerte. Jézus azonban észrevette, megszánta, megrendült ennek az asszonynak a helyzetén. Megrendült ennek az asszonynak az állapotán, és odalépett hozzá. Az asszony a történet szerint semmit nem cselekedett. Ő csak haladt egy úton, haladt egy olyan úton, ahol a kapaszkodóit elveszítette, amikor rádöbbent arra, hogy kiszolgáltatott az élete, és önmagában ezt nem tudja megélni. A hosszú út addig vezetett, hogy elveszettségét átélje, és az elveszettségében Jézus Krisztussal találkozzon. Ez a megtérés. Legyen az csendes hét, legyen az egy csendes sarok, egy bibliaolvasás, egy testvéri beszélgetés. Ezt jelenti, egy hosszú úton eljut az ember oda, hogy megtapasztalja a teljes elveszettségét, a teljes kiszolgáltatottságát, és találkozik Jézus Krisztussal és az ő rehabilitálásával, amikor teljesen újjáteremti, és az új lehetőséget ad az ember életébe. És valóban a megtérés az mindent visszaad. Úgy, ahogy ez a katona megfogalmazta, hogy Istentől elhalad a menet, szabályos meneteléssel távolodik az ember Istentől, mert nem fontos, hogy mi az Isten akarata, nem fontos, hogy az Isten mire teremtett engem, nem fontos, hogy mi ennek az életnek az értelme, majd én tudom, mert erős vagyok, okos vagyok, mert én tudom, hogy hogy kell megélni az életemet. És egyszer csak elhangzik a állj, a menet állj parancs, és akkor jön egy sarkos fordulás. És akkor már az ember szeme nem az Istentől elszakadó világot látja, hanem visszafordul és láthatja a teremtő, megváltó, megszentelő Isten. És akkor, amikor az ember az elveszettsége felé halad, lehet, hogy nagyon csillogó, kívánatos dolgok vannak a szem előtt, csak hát ezek áll értékek. Akkor, amikor az ember rá akar állni, akkor az ember, amikor az ember örülni szeretne neki, kiderül, hogy nem lehet örülni neki, és nem tartja meg őt. Mikor viszont visszafordul, akkor látja azt az Istent, aki megteremtette ezt a világot, benne az embert is, és az embernek az életét ki tudja teljesíteni. És már akkor látja az ő kiteljesedett életét itt a földi létében, és látja azt az örökké való ígéretet is, amit a fiában, az Úr Jézus Krisztusban adott az emberek számára, látja az örök életet is. Amikor ezt átéri az ember, akkor a szívéből fakad az az Isten dicsőítés, ami ebben az igében is le van írva. Föltámasztja Jézus Krisztus a fiút, és most nem a fiú élete vagy halála ott a kérdés, hanem az, hogy az asszony visszakapta az életének a reménységét, visszakapott mindent, és akkor az emberek szívéből, a sokasság szívéből az Isten dicsőítése fakad ki. Elkezdik dicsérni, magasztalni az Istent, mert az Isten cselekedett. És valóban az Isten cselekvésekor nem tud az ember más csinálni, mint hogy a szívéből fakad az Isten dicsőítése. Sokan mondják, hogy a megtérésben, az újjászületésben, a bűneik bocsánatában azt élik át, hogy egy fél méterrel a föld fölött lebegnek. És ezt nem kell komolyan venni, hogy most valóban a teste megemelkedne, hanem úgy érzi magát, abban a könnyebbségben, szabadságban, örömben, amit az Istennel való találkozás és a ellehetetlenült életből az élet értelmének a megtalálása adja. És akkor az ember Isten dicsőítésbe fakad ki. Hatalmas vagy, Uram, hogy engem, és most tegyük magunkat a Najni asszony helyébe, engem, aki elveszettségemben kísérem a tönkrement életemet, egyszer csak odalép Jézus Krisztus, és nem kér semmit sem, hogy ha majd ezt megteszed, ha majd így meg így cselekszel, hanem odalép, és azt mondja neki, hogy ne sírj, mert én vagyok a vigasztalód. Én foglak megvigasztalni téged. Én adom meg az életednek az értelmét. És aztán a fiú föltámad, visszakapja az asszony azt, amit elveszített, és az életének az értelme visszajön. Az Isten magasztalása fakad az ember életéből, hogyha ezeket átéljük. Látjuk, hogy az Isten miképpen cselekszik, félelem fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Isten, ezt mondták. Nagy proféta támad közöttünk. Látni ennek az asszonynak az összetöretését, és ennek az asszonynak a stabilizálódását, rehabilitálását. Isten ezt kínálja neked is. Ezt kínálja, hogy bármilyen hosszú út is vezetett oda, hogy elérjél arra pontra, hogy képtelen vagy menedzselni a saját életedet, képtelen vagy megélni a föld életedet. Isten odalép és azt mondja, én adok neked egy újat, amit meg tudsz élni, aminek értelme van, és ami az örök élet felé vezet. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te szeretnéd az életünket, figyelmünket oda irányítani, ami a legfontosabb. Olyan sok balgaság fakad, Urunk, abból, hogy felállítunk magunknak tételeket, téziseket, kialakítunk kapaszkodókat, amelyek úgy reméljük, hogy megtartják az életünket. Bocsáss meg, Uram, hogy ilyen önfejűek vagyunk, add meg azt a kegyelmet, hogy Fiadon, az Úr Jézus Krisztusban átélhessük azt az elveszettséget, amit ez az asszony is átélt, és azt a megtalálást is átélhessük, ami ennek az asszonynak az életében volt. Köszönjük, hogy ezért hívtál bennünket Isten tiszteleti közösségbe, és így kérünk, hogy áld meg bennünket itt, és áld meg azokat, akik most együtt velünk hajtanak térdet és fejette előtted, különböző Isten tiszteleteken. Hálás a szívünk, Urunk, hogy minden kérdésre benned van a válasz, és köszönjük azt is, hogy ha kísértés, támadás, próba érkezik is az életünkbe, tudhatjuk, te vagy, aki megtartasz bennünket. És benned lehet a mi reménységünk földi életünkben is, és az eljövendő ország tekintetében is. Vezess oda bennünket, Urunk, ahogy megígérted, Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. 203-as éneket énekeljük. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a hétközi alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz itt a gyülekezeti központban. Kedden 9 órától baba-mama kör. 17 órától pedig itt a gyülekezeti központban biblióra lesz. Szeretettel hívjuk a testvéreket asszonyköri, bibliórai és baba-mama köri alkalmakra is. Hirdetem a testvéreknek, hogy mától kezdődik egy házaspári hét, amelyre még több hely van. Ha valaki úgy érzi, hogy el tud indulni most délután, szóljon, és akkor regisztráljuk, és el tud menni egy házaspári csendes hétre. Természetesen ez egy hirtelen jött dolog, és hogyha nem készült rá az ember, nehezen tudja a szabadság és a család ügyei miatt ezt megszervezni. De lesz előttünk még női és férfi hét is az év hátralévő részében, biblia tanulmányozó hét. Akik szeretnének ilyen hetekre jelentkezni, kérem, hogy jelezzék és segítünk a regisztrációkban. A mai vasárnapunkon fiataljaink nagy része oda van ifjúsági hétvégén. Péntektől vasárnapig egy ifjúsági hétvégén vesznek részt a fiaink az Eke szervezésében. Imádkozzunk azért, hogy Isten áldása megtalálhassa ezeket a fiatalokat, és ami ott történt, a gyülekezetünkre is áldása lehessen. Hirdetem a testvéreknek, hogy kezdődik a konfirmációs időszak, új konfirmációs turnus indul, akik szeretnének konfirmációi oktatásban részesülni, azok jelezzék Isten tisztelet végén. Kis jelentkezési cetliket készítettem. 10 éves, 12 éves kortól kezdődően lehet jelentkezni, és októberben indul majd a konfirmációi képzés. Hirdetem a testvéreknek, szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, mint ahogy az ige hirdetésben is említettem már, hogy koporsó mellett kellett megállnunk a héten, a gyülekezetünkben két alkalommal is. Először Tolnai László testvérünket temettük, majd Magyar Jánost. Mind a két családnak, mind a két gyászoló családnak kívánom Istenünk békességét. Ő tud bennünket helyre tenni, ő tud bennünket ennél a stopp táblánál eligazítani, hogy az életünk az ő áldásában folyhassék tovább. Kérem az egész gyülekezetet, hogy hordozzák imádságos szeretetben az elhunyt testvéreink gyászoló családjait. Bennünket is emlékeztessen az Úr arra, hogy életünk múlandó, és készen álljunk bármely pillanatban is jön a végóra, hogy az Isten kegyelme, Isten szeretete átsegítsen bennünket azon a nehézségen, amit akkor átélünk. De könyörögünk az itt maradottakért, azokért, akik most gyászolnak, akiknek lehet, hogy sok kérdés mozog a szívében, de tudhatjátok, hogy a válasz az Jézus Krisztusban számotokra is megvan. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké.
Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük az Eke énekes könyvből a 378-as számú éneket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 378-as ének első versét énekeljük. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy ezen a vasárnapon itt állhatunk a te színed előtt. Tudjuk, Urunk, hogy nem mindenkinek adatik ez meg. Tudjuk, Urunk, hogy sokan vannak, akik szeretnének Isten tiszteleti közösségbe lenni, de amiatt, hogy vagy üldözés van körülöttük, vagy békétlenség, háború, nem tudnak elmenni egy Isten tiszteleti közösségbe. Add meg, hogy hálás lehessen a szívünk, Urunk, hogy nékünk megadatik ez, és tudjunk könyörögni azokért, akik nehezebb helyzetben vannak, mint mi. Így tesszük eléd, Urunk, üldözött keresztény testvéreinket, akik az élet és a halál között élik meg hitüket. Légy azokkal is, akik bár mehetnének vasárnapi Isten tiszteletre, eléd való megállásra, de valami miatt nem indult a lábuk és a szívük nem húzta oda őket. Te csendesítsd el magad előtt, Uram, ezeket az embereket, és adj vágyat a szívükbe az előtted való megállásra. És hálát adunk azért, Urunk, hogy mi itt lehetünk ezen az Isten tiszteleten, meghajthatjuk térdünket és fejünket te előtted. Dicsérhetjük és magasztalhatjuk a te nevedet, mert méltó vagy rá, mert az életünk egy pillanatában, egy pontján meglátogattál bennünket, hívtál, magad elé állítottál. Dicsőítsd meg magadat közöttünk, Urunk, és add meg, hogy tudjuk egymást szeretetben és imádságban hordozni. Így teszem eléd, Uram, a gyászoló testvéreket is, te áld meg a tolnai családot is, és a magyar családot is. Add mind a két családba a te szent lelked világosságát. Add meg, hogy hozzád találjanak, benned maradjanak, és téged dicsőíthessen az egész család. Tudjuk, Urunk, hogy a fájdalom és a szenvedés közepette, az ember gondolata és a szíve, az érzelmei sokfelé húzzák. Ezért kérünk, te csendesíts le mindannyiunkat magad előtt. És így köszönöm néked, Uram, hogy ebben a gyülekezetben is sokan vannak, akik ismernek téged, akik hajlandóak neked szolgálni, akik az akaratod keresésében járnak, buzgolkodnak. Áld meg őket, Uram, különösképpen fordíts feléjük azt az áldást, amit rajtuk keresztül adhatsz a többiek felé. Áld meg így az ifjainkat is, és az egész eke csendes hetet, csendes hétvégét. Add meg, hogy az ott elhangzott igék, azok mint a mag a jó szántó földbe hullhassanak, és megteremhessék annak gyümölcseit. És köszönjük, Urunk, hogy így lehet előtted egész egyházunk lelkészeivel, felügyelőkkel, presbiterekkel együtt. De elé tesszük, Urunk, az espereseket, püspököket, egyházunk döntéshozóit, akik befolyásolják egyházunk életét, akik meghatározzák azt. Hagyd nékik világos látást, bölcsességet, tisztítsd le a gondolataikat, elméjüket. Te adj nékik olyan szavakat, olyan határozatokat és olyan döntéseket, amelyek a te országodat építik. Bárcsak így is nyerhetnénk áldást, Urunk, és a körülöttünk lévők is. És köszönjük, Urunk, hogy sok felekezetben, sok felé él néped. Úgy kérünk, hogy aki abban az egy-egy házban van, a Krisztus testében, hadd élhesse meg ezt a közösséget különböző ajándékaink keresztül. Légy velünk, Urunk, nehézségeinkben, próbáinkban, így tesszük eléd házasságainkat, gyermeknevelésünket. Tőled kérünk bölcsességet, tőled kérünk alázatot, és tőled kérjük azt, hogy a nehézségeknél ne futamodjunk meg, hanem te benned keressük annak megoldását. És köszönjük, Urunk, hogy a te kezedben lehet anyagi életünk, helyzetünk is. Légy azokkal, akiknek nehéz magukról gondoskodniuk, mert nincs készségük, képességük rá. Te segítsd őket, Uram, és bennünket is használj a feléjük való szolgálatban. Elé tesszük a hajlék nélkülieket is. Te add meg nékik magukról való gondoskodás felelősségét, és te adj nékik utat, amelyen járva befuthatják azt az utat, amit te elévük helyeztél, és megörökölhessék azt az áldást, amit számukra is készítettél. Köszönjük, Urunk, hogy földi életünk során a sok kihívás és próba közepette is te lehetsz a mi egyetlen reménységünk, beléd vetjük bizalmunkat, te vagy az, aki az irány lehetsz életünk számára, és szeretnénk azt a mennyei ajándékot elvenni, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Oh, Jesus, most come. Oh.